Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Borza Terézzel, Ferenczi Noémi díjas porcelánművésszel, Prontvai Vera beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Borza Teréz, Ferenczi Noémi díjas porcelánművészt, akit azért hívtunk meg erre a beszélgetésre, hogy egy kicsit az életéről, a Szentíráshoz fűződő viszonyáról, a hivatásáról beszélgessünk. Hogyan lesz valakiből porcelánművész? Tehát milyen kisgyerek az, aki elkezd érdeklődni mondjuk a porcelánművészet iránt?
Én általános iskolás koromban kerültem közel mondjuk a művészethez, nagyon jó rajztanárom volt, és jártam rajzszakkörbe, többet rajzoltam, mint tanultam, nekem úgy látszik, ez könnyebben ment, és bár szerettem irodalmat, zenét, hát az mindenféleképpen, de nem egy nagy matematikus voltam. Úgyhogy könyveim is mindig tele voltak rajzolgatva, bár ezt nem szabadott, de aztán egy idő után arról leszoktam, és vittem a kis jegyzettömbömet, és akkor abba rajzolgattam. Amikor nagyobb lettem, gimnazista, már akkor elhatároztam, hogy én az iparművészeti főiskolára szeretnék menni, és ez egy olyan elhatározás, hogy az ember már tudatosan kell, hogy készüljön. Tehát akkor nem csak rajzolni jártam ilyen rajzkörökbe, hanem mintáztunk is, tehát az agyak közeliséget is megéreztem, és egyáltalán nem csak az agyak, hanem mindenféle anyag érdekelt engem. Na most kerámia szempontból egy kicsit úgy éreztem, hogy nem tudom azt megcsinálni, amit én egyszer majd szeretnék, mert a porcelán sokkal finomabb anyag.
Igen.
És amit én úgy kikísérleteztem, miután már főiskolára kerültem, és eleve porcelán szakra mentem, tehát nem a kerámia szakra, mert úgy volt a szilikát szak, hogy kerámia, üveg és porcelán. És akkor én a porcelán szakot választottam, mert nagyon érdekelt az, hogy mitől olyan finom áttetsző például egy kis kínai csésze. Na most ott ugye rizsszemeket égetnek bele, tehát ez a technika megmozgatta a fantáziámat, és úgy gondoltam, miután már kikerültem, elvégeztem, ez egy hosszú-hosszú történet volt, nem volt hosszabb, mint kellett, csak más dolgok is történtek, és akkor a férjem megcsinálta nekem a magas tűzű kemencét, ami nagyon nagy dolog volt abban az időben, mert azért 1280 fokon égetni otthon azért.
Nagyon rendes férjem van.
Igen, igen, de már itt, amit akartam közben mondani, ugye két gyereket megszültem a főiskola alatt. És hát úgy születtek, jó Isten segítségével, hogy év végére, vagyis hát június környékén, úgyhogy az egész nyarom szabad volt velük, októberben kezdődött újra a főiskola. De hát erre meg is kaptam a fejemre a koppintást. Abban az időben ez nem volt megszokott dolog, hogy az ember a főiskola alatt gyerekeket szül. De hát én elvállaltam. Jó Isten adta, és örömmel elvállaltam. És akkor hál' Istennek férjem ebben segített, hogy ne kelljen elmennem gyárba dolgozni, de nem is akartam soha gyárba menni, mert tudtam, hogy ott én nem tudom az én kis boszorkány konyhámat megvalósítani, mert ugye ez nagyon sok kísérletezés eredménye, amit én csinálok. Hát röviden csak annyit, hogy nagyon szép áttetsző porcelánokat csinálok.
A boszorkány konyha titkai mit rejtenek?
Hát pontosan ezt, hogy itt kísérletezni kellett az anyaggal, hogy mi az a vékonyság, finomság, amit még a tűzben elbír. Na most helyenként ez a lényegen állom, hogy más anyaggal elvékonyítom ott azon a felületen az anyagot, és akkor ott lesz áttetsző a porcelán.
Nagyon sajátos formákat alkot, felfelé nyitott, ilyen virágszíromhoz hasonló alkotások ezek. Miért pont ez az irány, ami felé elindult? Mi az, ami ebben nagyon
foglalkoztatja? Ez egy nagyon hosszú történet szerintem. Lehet, hogy estig beszélgethetünk. Ez onnan ered, hogy én március születte vagyok. Hóviharban születtem, mondta az édesanyám, de ahogy megszülettem, kisütött a nap. Tehát, mint márciusban szokott lenni ilyesmi. És mindig meséli, hogy hát én már ötödik gyerekként születtem, hogy soha nem volt arra ideje, hogy fölkészüljön az én jövetelemre, úgyhogy éppen csak beesett, és én már ki is szaladtam a világba. Ugyanis, hát ötödik gyerekként már gondolom könnyebb is volt neki, de mindig azt mondta nekem, és hát még hál' Istennek él 92-93 éves, most már lassan, hogy én úgy robbantam be a világba, valahogy, mint a tavasz szokott berobbanni hirtelen a hideg télből. És valahogy ez a tavasz meg a hal jegye, ez rám nyomta a bélyegét.
Ez a felfelé nyitottság, amit az alkotásai tükröznek, mennyire jellemzőek az ön személyiségére?
Én megpróbálok mindig felfelé nézni, a jövőben nézni, a jó Istenbe hinni. Nagyon sokat segített mindenben, és mindig azt mondja az anyukám is, hogy az öröm az erő, és ha nekem örömöm van, akkor nekem van erőm, és akkor mindenhez van erőm, mert én nem csak porcelán csinálok, hanem márványból is készítettem szobrot.
Erről hozta az idézetét is ebből a gondolatkörből.
Igen. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Én ezt úgy fogtam föl az egész életemben, hogy ha voltak az emberek megpróbáltatásai, persze, de a harmadik gyerekemet elveszítettem Csernobil idején, és mégis erőt adott. És úgy éreztem, hogy nekem ott van a másik kettő, meg a pályám. Amin ő már egyszer elindított, és itt nekem teljesítenem kell. Ezért én mindig úgy éreztem, hogy a munkáimmal mindig szépet és nyugalmat akarok adni az embereknek ebben a rohanó világban, mert az a legfontosabb feladata a művésznek, hogy közvetíteni tudja a Jóistennek az értékeit, a tanításait, mert ebben a mai világban ez egyre jobban elhalkul, bár a Mária Rádiónak köszönhetően azért ez egyre jobban felível.
A házasságából hogyan tudott erőt meríteni mondjuk egy ilyen trauma átéléséhez?
A család is, meg a férjem is, meg a gyerekek is persze nagyon sokat segítettek. Ugye két gyerek, egy fiú, meg egy lány már nekünk volt, és jóval később született volna, mondjam, 9 évvel, és mikor megtudtam, hogy áldott állapotban vagyok, akkor rögtön azt mondtam a férjemnek, hogy ó, hát ez Rita lesz. És nem is fordult meg más név a fejünkbe, és akkor 6. hónapra egyszer csak, hát a Csernobil miatt megehettem egy olyan zöldséget meg, ami a májamra ment, illetve ugye még csak 6. hónapra voltam, és befektettek a kórházba, és azt mondták, hogy holnap szülnöm kell. Én fölkészültem, Jóisten segítségét kértem, és halva kellett megszülnem. Amilyen gyorsan a két kisgyereket meg tudtam szülni, őt szegényt olyan nagy nehezen, ugye, mert halott volt már, és nem tudott segíteni. És mikor visszavittek az ágyamba, akkor nagyon sírtam, kétségbe voltam esve, és elővettem egy kis naptáramat, amiben így a névnapok vannak benne. De nem is tudom, hogy milyen indítatásból. A Szentlélek indítatásából biztos. És néztem, és Uram Jézus, hát Rita napja van. És ugye köztudott, hogy Szent Rita ugye május 22-én született, és május 22-én halt meg, és ez ugyanaz nap történt. Rita lett volna. És akkor olyan boldogság járt át a lelkemet, nem tudom miért, és akkor azt mondtam, hogy hát a Jóisten ezt nekünk küldte, ezt a kislányt. Fönt legyen, és vigyázzon ránk.
Tudná arra nekem példát mondani, hogy az ön által készített műalkotások hogyan hozták ki a szomorúságukból az embereket? Tehát, hogy találkoztak önnel, az ön művészetével, az ön alkotásaival?
Már jóval ezelőtt még, ugye, mert a két kisgyerek után én már dolgoztam és csináltam a porcelánokat, azért volt nekem már egy nagyon szép kiállításom, ami a zenére ihletett, Debussy zenéjére.
Tanult zenélni.
Én zongoráztam, igen. Igen, de amúgy az egész család nálunk zenei beállítottságú volt, csak én voltam egy kicsit ilyen alkotás felé hajló. És meg a zeneibe is jártam, úgyhogy a zenei képzettség az azért megvolt, hát és amúgy nagyon szeretem a zenét. És az a Omázs a Debussy címmel volt, és Debussy zenéjére, de szintén például a Hajnaltól délig a tengeren, meg a Harangszó a lombokon át, végül is ugyanazokat a címeket vettem át a porcelánon, amik a Debussy zenéinek a címei, és ezek nagyon szépen hangzottak így egy teremben, és látszottak is, mert azt az ENSZ Múzeumban rendeztem meg, és le volt sötétítve a terem, és csak a porcelánok voltak megvilágítva, és alatta megszólt a Debussy zene. Hát abban a vendégkönyvben én valami csodákat olvastam. Az volt a célom, hogy az emberek betérnek oda, és akkor lerakják a mindennapi gondjaikat, hallgatják a szép zenét, és nézik a munkákat, és mondanom se kell, hogy egy teljes vendégkönyvet telt azzal, hogy milyen csodát és milyen nyugalmat tudtam ezzel adni. A vallásos műveim viszont az úgy érintett meg, hogy olyat is kéne csinálni, amikor még a második János Pál pápa itt volt Magyarországon, és meghirdettek egy kiállítást Szombathelyen, hogy oda el fog látogatni a Szent Atya, és akkor valamilyen témában alkossunk. És akkor én megcsináltam a leppelnek azt a részét, ami a fejkendő volt. És itt jött elő igazán az a technikai tudás, mert itt már azt lehet mondani, hogy technikai tudásról is beszélhetünk, hogy megmintáztam textilre Jézusnak az arcát, arról a fotóról, ugye, amit ismerünk, a Vera ikona tulajdonképpen, az az ismert kendőkép, és úgy tudtam megmintázni, hogy nagyon finom domborulatot adtam neki. Igazából, amikor még a fény nem világítja át, nem is lehet annyira látni az arcot, csak nagyon finoman, akinek éles a szeme. De mikor megvilágítjuk hátulról, akkor tűnik elő a szenvedő arc. Tehát ez a technikai tudás, ami addig földgyűlem lett bennem, az itt terebélyesedett igazából ki, mert hogy ezt így meg tudtam csinálni, és nem tört össze, és nem égett el, és nem rogyott össze a kemencében, mert tudva levő, hogy a 1280 fokon a porcelán anyag az ugye szinte folyossá válik.
Igen.
Tehát ezért itt nagyon figyelni kellett, meg mindenfélevel alátámasztottam, hát ez egy tényleg egy boszorkány konyha, erről nagyon nehéz beszélni, és ez tulajdonképpen a saját technikai megoldásom, és nagyon sok gondolkodás, és hogy mit fog csinálni a tűzben. Tehát nekünk, aki a borszán dolgozik, tudni kell, hogy mit fog csinálni a tűzben. Tehát nem mindegy, szóval ahogy én megcsinálok valamit, azt úgy kell megcsinálnom, hogy ami kijön végül a kemencéből, az egyáltalán nem biztos, hogy az, amit ott megcsináltam nyersen. Hát hozzá kell kalkulálnom, hogy a tűzben
milyen
mit csinál.
Milyen lesz a kemence után.
Igen. Ugyanis pontosan mondom, a folyossá válás után ez legtöbbször ki is lapulhat. Olyanná, hogy semmi nem lesz belőle, vagy megrogy, vagy... Tehát ki kell tudni azt, tehát a feszültséget, azt éreztetni kell már akkor az anyagban, hogy mit fog csinálni, mert az csak a feszültség tartja össze. De ez egy bizonyos szintig van. Tehát nagyon-nagyon nehéz ezről így beszélni, és én azt hiszem, nem is az a lényeg, hogy az ember most ezt így technikailag elmondja, mert ez nagyon-nagyon hosszú évek kísérlete. És amikor beraktam a tűzbe, akkor úgy raktam be, hogy édes Jézus, segíts, mert ennek kész, ennek jónak kell lenni. Úgyhogy ott is valahol ebben is egy nagyon erős hit van, hogy amikor az ember valamit alkot, és tudja, hogy ez nem csak ő, az ő saját tudásából, meg a technikai dolgokból születik, hanem abból is, hogy külső erők is hatnak, jelen esetben a hő, meg az ottani mozgás, hogy ezt észben kell tartani, és meg kell alászkodni.
A szakralitás hogyan járja át a hétköznapjait?
Többször előjön, hogy ilyen kiállításokra egy-egy anyagot, egy-egy szép alkotást készítettem, és ezek úgy meg is mozgatják az ember fantáziáját. És akkor... Hát volt egy másik kiállítás is, ahol éppen a feltámadás, vagy a feltámadás fényét ábrázoltam. Ez is mindig a fény felé, a föl felé való tekintés volt, ami egy kicsit engem megmozgatott. De aztán volt nekem egy nagyon szép önálló kiállításom a Városmérő Galériában 2009-ben, ahol nyugodtan mertem vállalni, és az volt a címe, hogy Hit öröm. És ott aztán kifejezetten összegyűjtöttem azokat a szakrális munkáimat, amit így évek folytán egy-egy kiállításra egy-egy darabot leadtam. És azt magam is megdöbbentem, hogy milyen sok van. És ezt az egész kiállítást végül is a teremtéstől, a szenvedés történeten át, a feltámadás és a Szentlélek eljövetele volt a záró akkordja, illetve egy munkámmal ez volt a lényege a kiállításnak. Így vezettem így körbe, és a nézőnek is úgy kellett mennie, hogy így balról jobbra, hogy így eljusson a végeredménybe, de volt egy első terem, ami tulajdonképpen az egész szenvedés történetnek, meg a húsvét, meg a nagy hétnek az elejét jelképezte, ugye az utolsó vacsora terme. És akkor ott egy nagyon szép hosszú fehér asztalt csináltam, 12 gyertya égett, jobbra-balra szintén porcelánok voltak, egy szép kehely, ami szintén áttetsző volt, a másik oldalon egy saját sütésű kenyér, és középpen volt egy olyan alkotásom, ami már máshol is szerepelt, ez az üvegkereszt, és itt jelzem, hogy ugye más anyaghoz is merünk azért nyúlni. Ez egy rogyasztott szép keresztüveg, és erre porcelánból csináltam meg ezt a leplet így rá ejtve, hogy úgy mondjam, na hát ez egy külön csoda volt, hogy ez nem tört össze a kemencébe, és hogy méretileg stimmel, de hát ezen nagyon sokat kellett gondolkozni, és amikor kivettem a kemencéből, akkor valami nem stimmelt, és azt mondtam, hogy édes Jézusom, segíts, mert ennek nem szabad, hogy eltörjön, már mint a porcelán lepel résznek, amit a már megrogyasztott, ez egy technika, hogy rogyasztjuk az üveget, a már megrogyasztott keresztre ezt nekem rá kellett, hogy stimmeljen. Hát én már számolgattam itt a centiket meg a miliket, úgyhogy ennek ki kellett, hogy jöjjön, de valahogy mégse jött le, és akkor a Szentlélek azt csugalta, hogy mivel a hát ezt alá kellett támasztanom, ezt a kis porcelán leplet, lepelrészt, és ezt külön égetni. Tehát nem égethettem együtt az üveggel, az üveg az alacsonyabb főfokon olvad. Tehát ez egy külön bravúr volt.
Fizika.
Igen, ez fizika. Igazából ez fizika, amit soha életemben nem fizika. Szerettem, és mégis a fizika. Igen. És milyen jó, hogy az emberben előjönnek a dolgok. És miért? Mert rájöttem arra, hogy a porcelán és az a segédanyag, amire én rátettem, az másképpen zsugorodik. Na most, mikor kivettem a igen, mert a porcelán az nulla porozitású, és amire rátettem, az egy ilyen, hát egy ilyen kis kerámia darab volt, de már ki volt égetve, tehát nem együtt égettem, az már ki volt égetve, de még mindig tudtam, hogy ott valami mozgásnak kell lenni. Na most ez képzelje el, hogy úgy jött ki, hogy nem tudtam szinte levenni erről a segéd tartó lécről, úgy mondjam, hogy léc, mert olyan forma volt, de nem léc volt, hanem kerámia lap. És betettem a frigiderbe. Szentlélek sugalta. Ugyanis rájöttem, mint fizika, hogy a porcelán az kevesebben zsugorodik, mint egy porozussabb anyag, és az a porozussabb anyag az akkor zsugorodott, és így le tudtam emelni róla. Mert nem égett oda, mert nem szóval arra figyeltem, hogy ne legyen mázas, mert a máz az oda égetné. Tehát ott alul nem szabad, hogy mázas legyen. Ez egy kicsit nehéz dolog, lehet, hogy ez fárasztani fogja az embereket. Lényeg az, hogy itt tudni kellett azt, hogy a két anyag másképp zsugorodik, és hogyha a hidegbe valamit beleteszünk, akkor az összehúzódik. Fizika. És ezért az előbb az összezsugorodott, tehát a porcelán meg nem annyira, így letudtam, mert azt hittem, hogy szét nem szedem, csak kalapáccsa. De hát így lejött szépen róla, és hát a Jóistennek adtam, tényleg a Jóistennek adtam hálát, hogy küldte a jó gondolatot. És hányszor van az, hogy a Szentlélek küldi az embernek a gondolatokat, még a művészi alkotásoknál is. Tehát ha az ember örömmel áll neki a munkának, akkor és innen az idézet is, hogy azért az öröm az mindig ad az embernek egy olyan erőt és egy olyan szikrát, ami a művészetben nagyon-nagyon meghatározó tud lenni. Tehát ha nem fogom föl ezeket a sugallatokat, jelen esetben én úgy szoktam nagyon Szentlélek sugallatait, mindig gyerekeimnek is mondom, hogy fogjad föl, hogy mit akar üzenni. Próbálj úgy lépni az életbe. Nehezebb ebbe a világba a fiataloknak ezt elfogadni.
Mi volt a legutolsó ilyen sugallat az elmúlt időszakban?
Most műalkotás szempontjából kérdezi?
Mindegy.
Ja, igen. Hát az mindig sok van azért, mert érdekes, hogy ezután az önálló kiáltásom után, vagy hitöröm kiáltásom után valami olyan örömet adott, hogy ott a 12. kerületben azt mondtam, hogy Hát gyerekek, annyi művész él itt a 12. kerületben, 500 művész, és azt se tudjuk, hogy ki, hol, merre, meddig, mit csinál. És akkor kitaláltam, és föl térképeztem, hogy hány művész, és ki, hol lakik, mindent, és akkor értesítettem őket, hogy mit szólnátok hozzá csinálnunk egy egyesületet. És akkor ez lett a Galéria 12 Egyesület, azért 12 a 12. kerületben élő művészeknek. És akkor ezt olyan magam se hittem el, hogy ez most én ilyen erővel meg tudom csinálni, mert nagyon sok munka a szervezés, meg a összefogása a művészeknek, és akkor hogy visszatérjek a szakralitásra, megkaptuk polgármester úr segítségével megkaptuk ezt a kis helységet, és hát mivel nyitottunk a szakrális művészetek hetére egy első kiállítással, és én mondtam is akkor ott a kollégáknak, hogy hát ezt a Szentlélek segítette, akármit is mondotok, ez a Szentlélek műve, hogy mi ezt eddigre megkaptuk, és ezzel tudtunk nyitni. És ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert sokan ráéreztek erre a témára. Tehát itt most nem azt jelenti, hogy most mindenki kis Jézuskát, meg csak keresztet csinál. Szóval a művészetben lehet így is csinálni egy keresztet, meg úgy is csinálni. Tehát végül is a művészek többsége nagyon szépen ráhangolódott, és így most minden évben részt veszünk a szakrális művészetek hetén, és mindig van témánk, és mindig arra a témára dolgozunk, úgyhogy... Ez már egy komoly feladat. Ez egy komoly misszió, én azt hiszem.
Látom az életrajzában, hogy rengeteg kiállítása volt már szinte mindenütt évente több. Hogyan lehet ezt lelki erővel bírni?
Hát az öröm az erő. Én azt hiszem, hogyha az embert meghívják valahova így nemzetközi kiállításokra, akkor ez már eleve egy örömöt jelent, hogy elfogadják a munkát. Mert mindig egy-egy diát kell küldeni, vagy egy-egy fotót, és akkor ott van egy zsűri, és akkor vagy elfogadja, vagy nem. Hát persze voltak olyanok is, ahol nem fogadtak el, de nem estem soha kétségbe. Mindig jött a következő. És akkor mindig rájöttem, hogy milyen jó, hogy ott nem fogadták el, mert erre pont ez kellett leküldeni. Ugye ez megint az, hogy vannak megpróbáltatások, vannak szomorúságok elvileg, de örömmé változik. Tehát valahogy ez az idézet is, amit mondtam, ez pont ezt bizonyítja, hogy ha valahol esetleg kudarc ér, az azért ér, mert máshol nagyobb örömet érek el vele. De most ez nem csak a művészetben van így, hanem az életben is, hogy valami nem sikerül, és akkor ember egy kicsit bosszankodik, de én már ott tartok, hogy jó, van, nem törődök vele, nem baj, majd lesz, ahogy lesz. És mindig beigazolódik, hogy az a kis rossz, az valami jónak az előzménye.
Hogyan lehet ezt az örömöt átadni azoknak, akik a szoros környezetünkben élnek?
Hát én próbálom, meg mindig mondom, meg mesélek, meg próbálom mondani nekik, hogy nem lehorgasztott fejjel kell menni, hanem mindig felfelé tekintve, mindig a reményre figyelve, mint ahogy a Hajnal fénye című porcelán munkámból aztán lett egy nagy kararai márvány szobor, aminek az a címe, hogy Hajnal fény, és azt egy 2,5 méteres magas oszlopra tettem fel. És aztán megkérdezték, hogy hát miért kell ezt ilyen magasra tenni. Hát mondom, hogy gyakorlati fontossága is van ennek. Először is, hogy le ne fújják, vagy tönkre ne tegyék. Egy kararai márványt ugye nagyon könnyen lehet törni. Különben nagyon finoman lehet, és nagyon jól lehet faragni. És azt is megkérdezték, hogy de hát miért kell ilyen magasra? Hát mondom, hogy felfelé néztél. Ilyen röviden válaszoltam. Tehát én azt hiszem, hogy néha egy-egy mondat bőven elég, nem kell erről olyan sokat beszélni az embereknek. Vagy elgondolkozik rajta, vagy nem.
Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Köszönöm szépen.
Borza Terézzel, Ferenczi Noémi díjas porcelánművésszel Prontvai Vera beszélgetett.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Nagyszombati szentségimádást hallhatnak az Erdélyi Mária Rádiótól.